Jöjjetek, fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét mai új szövetségi ige szakaszunkból hallgassuk meg, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 7. részének első 13 verséből. Foglaljunk helyet, és nyitott szívvel hallgassuk az igét. A római levél 7. részéből, az első 13 versből így szól hozzánk, így tanít bennünket. Vagy nem tudjátok, testvéreim, pedig a törvényt ismerőköz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férje, akkor felszabadul a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek mondják, ha más férfié lesz. De ha meghal a férje, megszabadul-e törvénytől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől. Úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. És a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn, kihasználva a parancsolatot, mindenféle kívánságot szült bennem. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én törvény nélkül éltem egykor, amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn életre kelt, én pedig meghaltam, és megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, kihasználva a parancsolatot, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá. Szó sincs róla, hanem a bűn, hogy bűn volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által hoz rám halált, hogy így a parancsolat által a bűn bűnné legyen. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és imádságban szólítsuk meg a mi Urunkat.
Mindenható Istenünk, teremtő mennyei édes Atyánk, köszönjük ezt a mai napot, ennek a mai napnak a csendjét, különlegességét, Uram, minden alkalom, amikor Te eljössz ide ebbe az embervilágra, az egy különleges nap, ami soha nem fog visszatérni. De köszönjük, hogy nem mondtál le erről a vesztibe rohanó világról. Eljössz ma is, a Te igéd és szent lelked által, és keresed az elveszett életünket. Mert szánsz minket, mert nagyon szeretsz minket, hiszen Te vagy az alkotunk, aki gyönyörködtél akkor, amikor formálódott a testünk, amikor ebbe a világba születtünk. És köszönjük, Uram, azt is, hogy úgy jöhetünk, úgy állhatunk eléd, amint vagyunk. Hiszen ki az, Uram, aki elrejtetni az életét, a tetteit, szívének gondolatait előled, hiszen Te alkottad azokat. És köszönjük, hogy jöhetünk úgy, amint vagyunk, mindazzal, amik vagyunk, hogy szállj meg minket. Hiszen olyanok vagyunk, Uram, mint ahogy szoktuk sokszor énekelni, hogy az eltévedt nyáj, elveszett jó nélküled. Bolyongunk ebben a világban. Keresünk kapaszkodókat, pillanatnyi örömöket, de téged nem ismerünk, Uram. Köszönjük, hogy szereted ezt a világot, szereted az életünket. hogy a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust küldted el, és ő jön ma is az igén keresztül. Kopogtat a szívünkön, Uram, mint egy koldus, és bebocsájtást kér, hogy Ura lehessen az életünknek, hogy igazi, boldog élettel ajándékozhasson meg. Uram, mi egyet tudunk tenni, várni rád, hogy jöjj, járj itt a sorok között, Uram, kopogtass az életünkön, a szívünkön, könyörülj meg ezeken a kisgyermekeken, akiket szülei, keresztszülei a színed elé hoztak, Uram. Emlékezzél meg az ő fogadalomtételükről, és emlékezzél meg, Uram, a te ígéretedről, amelyet adtál velük kapcsolatosan. Imádkozunk a szabadért, amely el fog hangozni, a megfoghatatlan dolgokért, Uram, amely sokszor annyira érthetetlenek számunkra, de benne van a te szereteted, hogy azt, amit ember nem volt képes elvégezni, hiszen te magad adtad a törvényt, és az Ószövetségben azt mondtad, hogy aki azáltal fog élni, az üdvözülni fog. Uram, te töltötted be magadon, nagy szeretetedből és irgalmadból, mi egyet tudunk tenni örömmel és végtelen hálával elfogadni, hogy a te igazságodat a te fiadon bemutattad és elvégezted. Köszönjük, hogy kérhetünk, várhatunk, hogy ne koldusként, hanem megajándékozottként mehessünk majd el innen a templomból. És imádkozunk a folytatásért, Uram, Uram, hogy ne egyszeri alkalom, egy rövidke találkozás legyen veled, hanem a hétköznapokban is ott lehess, Uram, Ura lehess az életünknek és megtartója. Amen.
Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott szakaszban Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 7. részének 6. versében. Itt így szól hozzánk Isten élő igéje. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől. Úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Pál apostol nehéz mondatai között, ha Isten lelke segít, akkor megértjük ma, testvéreim, hogy mennyire hozzánk szóló és mennyire aktuális mindaz, amiről tanít az ige. Mindjárt ez a mondat, amit most alapigeként felolvastam, akár provokációnak is tűnhet, ha figyeltétek. Hiszen ilyet állítani, hogy megszabadultunk a törvénytől, és itt nyilvánvalóan alapvetően a 10 parancsolatról beszél Pál apostol, mint Isten törvényének a foglalatáról. Megszabadultunk tőle, sőt úgy is lehetne fordítani ezt a kifejezést, amit használ, hogy számunkra érvényét vesztette, tulajdonképpen meghalt, mint ahogy hoz egy példát a házasságból, amikor valaki megözvegyül, a társa meghal, és ő maga akár újra férjhez mehet, vagy megnősülhet. Ilyen értelemben ugye megszabadult a házastársától. Ezt a képet használja itt Pál, amikor az Isten törvényéről beszél. A törvény tulajdonképpen meghalt az igazi hívő számára. Tehát hogyan? Hogy értsük ezt? Igaza lenne a szabad elvűeknek, a szabadosoknak? Talán ti is tapasztaltátok, hogy minket reformátusokat, némelyek azért kedvelnek, vagy esetleg azért jönnek közénk más felekezetből, mert ilyen vélemények léteznek rólunk, hogy a református hit az lazább, vagy emberibb, életszerűbb, mint esetleg mások. Csak az a kérdés, hogy ez valóban így van-e, másrészt, hogy ez mit is jelent? Ez azt jelenteni, hogy akkor mi valóban túltesszük magunkat egyszerűen bizonyos szabályokon, rituálékon, vagy magán a törvényen, az Isten 10 parancsolatán? Vagy éppen az a valóság, hogy ez a nagy szabadság, vagy vélt szabadság, amire hivatkoznak egyesek, ez éppen a megromlás és az eltévejedés melegágya. éppen a mi egyházunkban, vagy egyáltalán mondjuk így, hogy protestáns körökben. Hát hadd hozzunk egy eredetileg szinte színtiszta református országot példaként, azzal együtt, hogy szeretjük és tiszteljük őket is. Tudjátok, hogy Hollandia manapság az utóbbi, most már azt mondhatjuk lassan, hogy 100 évben, de 50 évben mindenképpen, maradjunk csak az 50-nél, a drog liberalizáció meleg ágya. Az egyneműek házasságának zászlóvivője. Az úgynevezett gender ideológia egyik nagy támogatója. Vagyis, hogy a fiatal ne legyen meghatározva társadalmi értelemben, hogy fiú vagy lány, majd 18 évesen döntse elő maga. Sokan összefüggést látnak a mi református hitünk, úgymond lazasága, és ezek az elterjedő gondolatok, irányok és ideológiák között. Mi akkor a valóság? Vagy éppen ezért lehet, hogy azoknak van igaza, akik sokkal szigorúbbak önmagukhoz és másokhoz is, és megpróbálják nagyon szigorúan meghatározni, mit szabad és mit nem egy hívőnek. Milyen hivatást választhat egyáltalán? Hogyan öltözködhet, táncolhat vagy nem, részt vehet-e ebben vagy abban, vagy sem? Tudjátok, Pál másról beszél. Sem egyik végletről, sem a másikról. Sem szabadosságról, sem törvényeskedésről. Pál azt kérdezi, az ige azt kérdezi, kié vagy? Kivel van összekötve az életed? Kihez tartozol? És így teszi föl, bár meglepő, de tényleg így teszi föl itt a kérdést, a törvényé vagy, vagy Krisztusé vagy. Tehát szögezzük le, nem szabadosságot tanít. Nem szabadosságot. Hanem elköteleződést. Csak nem mindegy, hogy ki felé, és milyen módon történik ez az elköteleződés, ez az odatartozás. Azt olvastuk a 4. versben, ugyanúgy ti is, testvérei, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek. Azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Ez a mondat egyértelműen jelzi, hogy elköteleződésről beszél az apostol. Gyümölcstermésről, és semmiképpen nem egy önkényes szabadságról, vagy szabadosságról, amely szerint netán azt csinálhatnánk, amit akarunk. Ugyanez fogalmazza meg, itt a legújabb fordítás így hozza vissza a mai alapigénkben, hogy a lélek, a Szentlélek új rendjében szolgálunk. Nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. De szolgálunk. Szolgálunk. Nem azt csinálok, amit akarok, hanem Krisztus szolgája vagyok. De akkor mit jelent ez, hogy megszabadultunk a törvénytől? Ez azt jelenti, hogy Krisztushoz kötve szabadon élhetsz. Valóban van ebben egy csodálatos szabadság. Krisztushoz kötve szabadon élhetsz. Ha igaz rád és igaz rám, hogy véle már összeköttettem, és itt hadd idézek egy szép éneket is, bár most nem énekeljük, de felidézem nektek a 357. dicséretünket, 3. versét. Reménység kötelével véle már összeköttettem. Erős hitem kezével már ő belé helyhez tettem. El nem szakasz tőle már sem élet, sem a halál. Tehát, ha igaz rád, hogy véle összeköttettél, remélem nem értitek félre, de állítom a mai ige alapján, akár el is felejtheted a 10 parancsolatot. Akár el is felejtheted. De félre ne értsd, A 12. versben, mai igényben azt olvastuk, a törvény szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Mondok egy példát, talán már régen idéztem, így újra előhozom. Az ébredési időkben egy lány hitre jutott, megtért, az Úr Jézus Krisztus élet az élete. Következett a szombat, amikor is ő rendszeresen eljárt a bálba, mondjuk így, diszkóba, vagy akár mulatásba mulatozni, és elment a lelki gondozójához a megtérése után, és megkérdezte, hogy bizonyos Feri bácsi, elmehetek én a bálba? Kislányom, menjél, mondta a lelki gondozója. Elment a lány. Következő héten megint megkérdezte, Feri bácsi, elmehetek én a bálba? Most már hívő keresztjén vagyok, Krisztusé vagyok. Kislányom, nagy lányom, menj el. Elment. A harmadik héten így állt oda a bizonyos Feri bácsi elé. Feri bácsi, muszáj nekem elmenni a bálba. Értitek, testvérek? Valami ott belül történt vele. A Szentlélek valamire rávezette. Nem kívülről mondták meg neki. Nem a lelkésze, vagy a lelki gondozója. Nem is valamelyik írásos parancsolat. Isten szent lelke tette világossá. Nincs ott tovább a helye. Van ő neki ifjúsági köre, van ő neki gyülekezete, van ő neki életcélja, életprogramja, vannak új barátai, testvérei. Minek menne ő a bálba? Na erről beszél itt az ige. Ha Krisztushoz köttettem, ha Krisztusé vagyok, akkor szabad vagyok a törvénytől. Mert hogy Krisztus vezet engem. Paradoxnak tűnik, ellentmondásosnak tűnik, de így van, testvérek, hogy a törvénytől csak akkor tudunk megszabadulni, akkor veszíti el halálos érvényét ránk nézve, elítélő erejét, tudjátok mikor? Ha szembe nézünk vele. És ez a következő, amit meg kell értenünk a mai igényből. Tehát a törvénytől akkor tudunk megszabadulni, akkor veszíti el halálos érvényét fölöttünk, ha szembe nézünk vele. Amíg csak kóstolgatod a törvényt, próbálgatod érvényesíteni az életedre, addig a benned lakó bűn becsap téged. Ezt olvastuk itt a 11. versben, mert a bűn kihasználva a parancsolatot megcsalt engem. Hogy csal meg a bűn? Megcsal a törvény által. Még a törvényt is úgy tudja felhasználni, hogy minket félrevezessen, átverjen. Először is az első, amit a bennünk lakó bűn, amit örököltünk Ádámtól és Évától, és hozzuk magunkkal. A bűn az első szinten, az első fokozatban a törvény által mindenféle kívánságot ébreszt bennünk. Ha tiltják, már is kívánatos, vagy hamarosan azzá lesz. Ismeritek ti is ezt az érzést, és látjuk a gyerekeink életében, de felnőttként is így működik. Minél jobban tiltanak valamit, annál jobban elkezdünk vágyakozni utána. Hát ez megint egy ravasz ördögi csavar, hiszen nyilvánvalóan a törvényt nem azért adta Isten, hogy mi egyre jobban kívánkozzunk áthágni azt. De mégis ez történik. Az első fokozat tehát, a törvény által mindenféle kívánságot ébreszt bennem, ha valamit tiltanak, már is kívánatossá vált, vagy hamarosan azzá válik. Erről beszél itt Pál a 8. versben, amikor azt mondja, de a bűn kihasználva a parancsolatot, mindenféle kívánságot szült bennem. Mert a törvény nélkül halott a bűn, vagyis nem is tudom, hogy mi az. A második fokozata a bűnnek, amit elvégez bennünk, végig azzal hiteget, hogy a törvényt, vagy egy részét meg tudod tartani. Ezzel hiteget éveken, évtizedeken át. Ez a következő nagy átverés, amit a bennünk lakozó bűn végez el, fölhasználva a törvényt. Hogyan csinálja ezt, testvérek? Hát gondoljatok a polgári törvénykönyvre. Jól emlékszem, én egyszer láttam azt, tehát ilyen jó vastag könyv. Tehát rengeteg paragrafusa van, akárcsak a magyar polgári törvénykönyvnek. Hány tételt soha nem hágtál át? Nyugodtan mondhatod, hogy nagyon sok ilyen van, nem? Ennek a vastag könyvnek a legnagyobb részét soha nem hágtad át. De ha egyet áthágtál, nem fognak felelősségre vonni. A törvény, illetve a bennünk lakó bűn úgy használja a törvényt, hogy azt mondja, nézd, azt nézd, amit nem hágtál át. A 10 parancsolatból azokkal foglalkozz, ami ellen sose vétettél. Hát ez egy nagy átverés. De a szívünk hajlik rá, szívesen foglalkozunk azzal, amit nem követtünk el. Ahogy nem hágtuk át X meg Y törvény részletet, vagy parancsolatot, de tudjátok, ez egy óriási visszaélés Isten törvényével. Óriási visszaélés és szörnyű önáltatás. Pedig erről beszél Pál, hogy ezt végzi bennünk a bűn a törvénnyel visszaélve, azt mondogatja, azt hozza eléd, hogy de hiszen ezt meg ezt soha nem hágtad át. Olyan ez, talán furcsa példa jutott eszembe, tegyük föl, hogy van egy királyunk, bejutsz elé, és valamilyen oknál fogva a te uradat, királyodat arcul köpöd, de különben rendes alattvaló vagy. És lehet, hogy egyébként tényleg rendes alattvaló vagy, de ott és akkor arcul köpted a királyt. Vajon megdicsére téged? A rengeteg át nem hágott parancsolat közül, mondjuk így most, hogy rengeteg, vagy gondoljunk a polgári törvénykönyvre újra, ezek közül az át nem hágott parancsolatok, paragrafusok közül, melyik segít rajtad, testvér? Melyik segít? Ezért mondja Pál más helyütt és sok helyütt, hogy a törvény senkit nem igazít meg. A törvény senkit nem ment meg. Hiába sorolt föl, akár a 10-ből is, csak maradjunk akkor a 10 parancsolatnál, 9-et soha nem hágtam át. De ott van a 10. parancsolat. Azt mondja az Isten igéje, hogy ne kívánd. Van szerintetek egy közöttünk, aki nem kívánt még? Nem kívánt olyat, amit nem lett volna szabad kívánni? Legyen az bármi, nem csak tárgy, hanem rossz indulatú kívánság. És meg fog menteni a maradék 9 parancsolat? Senkit nem fog megmenteni. Senkit. Ezért beszél Pál arról, hogy vigyázzunk, ne hagyjuk, hogy a bennünk lakó bűn megcsaljon a törvény által, és azt gondoljuk, hogy majd megdicsérnek minket, mert mondjuk 9-et megtartottunk a 10-ből. Isten nem fog megdicsérni. Mert meg fogja mutatni, hogy mikor nem imádtam őt, mint Istent, mikor nem tiszteltem a szüleimet úgy, ahogy kellett volna, vagy mikor volt igenis meghagyott és dédelgetett kívánság az életemben. Egészen világossá fogja tenni. És a harmadik fokozat, amire elvisz bennünket, vagy elvezet a bűn a törvény felhasználásával, hogy végül is szembesít a törvénnyel, végül is eljutnak emberek oda, hogy szembenéznek azzal, hogy elrontottam. Tényleg elrontottam az életemet. Tényleg nincs mentségem. Tényleg nem mentegethetőzök azzal a sok paragrafussal, amit megtartottam, ha közben vannak olyanok, amelyeket megszegtem. És akkor azt mondja a Biblia, testvérek, hogy ez a világ szerinti szomorúság, ami felébred az emberben, de ez a világ szerinti szomorúság depressziót okoz, keserűséget okoz, végül akár halált nemz, öngyilkosságba kerget. Sok öngyilkos ezért lesz öngyilkos. Mert szembesül a törvény elvárásaival, ami akár csak úgymond a lelki ismeretébe van felírva, és nem tud mit kezdeni vele. És így végül is a törvény halálba kergeti. Ugye Pál apostol erről a 2. Korintusi levél 7. részében ír, azt mondja, hogy A világ szerinti szomorúság halált szerez, de az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést az üdvösségre. Óriási a különbség. Vagyis óriási a különbség, hogy a törvényhez vagy kötve, vagy már Krisztushoz. Mit jelent akkor tehát a Krisztushoz kötve lenni? A 4. és 6. vers. Még egyszer hadd idézzem. Azt olvastuk. Testvéreim, meghaltatok a törvény számára, a Krisztus teste által, hogy másé legyetek. Azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a Krisztushoz kötődésünk mindnyájunknál úgy kezdődik, hogy magyarázkodás és mentegetőzés abbahagyásával szembenézek Isten törvényével. Minden magyarázkodás és minden mentegetőzést félrehagyva, félredobva, abbahagyva. Ha loptam, csak egyszer is tolvaj vagyok. Ha hazudtam, hazug vagyok. Ha paráználkodtam, akár csak gondolatban is, parázna vagyok. Ha szeretetlen voltam, kőszívű vagyok. Ha meg nem bocsátottam, kegyetlen vagyok. És ezért igaz rám a Róma 6:23. verse, amit olvastunk a tegnapi napon. A bűn zsoldja a halál. De testvér, itt az a pillanat, amikor az ember Krisztushoz fut. Krisztushoz menekül, aki az egyedüli mencsváram és menedékem, aki helyemre ült a vádlottak padjára, amikor meghalt a Golgotai kereszten. Jeremiással együtt kiáltom, ó Uram, én erőm és mencsváram, menedékem a nyomorúság idején. Kivételesen megpróbálok egy kis dalt most elénekelni nektek, ne a minőségét nézzétek. Figyeljétek meg, milyen érdekes kis dallama van, és milyen a szövege. A mélyből hozzád száll szavam, Krisztus kegyelmez. A bajban lelkem társtalan, Krisztus kegyelmez. Segíts, segíts, ne hagyj, nézd rám, tör a bűn már, te adj, erőt, erőt, Krisztus kegyelmez. Hát ez egy nagyszerű, vidám dal. Nem táncra lehetne perdülni. De könyörgöm, milyen szöveget tettek hozzá? Krisztus kegyelmez. Hát hogy? Krisztus kegyelmez. Merem mondani, tragédia, testvérek. Nem tudom, érzitek-e a hihetetlen diszonanciát. Hát így nem lehet bűnbe átra jutni. Jaj, de vidám, Krisztus kegyelmez. Sírni kellene. Ilyen dallamokkal nem összerakni ilyen szöveget. Johann Sebastian Bach hámol miséje szerintem a világ zenei irodalmának egyik legremekebb műve. Hallgassátok meg, végig azt énekli a kórus is, meg azt hiszem szólisták is, hogy Kyrie eleison, Urunk irgalmaz. Hallgassátok meg, hogy mit komponált hozzá a hívő Bach. Abban visszajön az, mit jelent bánni a bűnt. De az ilyen kis, nem akarom újra idézni, és nem bántani akarom, fogalmam sincs, hogy kirakta össze ezt a szöveget ezzel a talán spirituális dallammal. De nem tudom, érzitek-e, testvérek, itt a baj, amikor ilyen könnyedén veszük, és azt gondoljuk, hogy mi ez? Hát nem baj, hát megvallom a bűnömet. Hát kimondom. Na ez a betű, értitek? Amikor le van írva, hogy tarts bűnbánatot, és akkor elmotyogjuk, igen, elmormogjuk. Ez a betű, ez nem a lélek. Amikor a lélek indít bűnbánatra, akkor sír az ember, zokog. Zokog és kiált és könyörög. Kyrie eleison. Urunk, irgalmaz. Értitek már a különbséget? Erről beszél itt Pál apostol. És ilyen értelemben mondja, hogy szabadulj meg a törvénytől, amely előír neked dolgokat, kipipálod, és azt hiszed, hogy minden rendben van. Ragaszkodj a Krisztushoz, és add át neki valóban az életed irányítását. És majd meglátod, hogy nem tesz téged szabadossá, ettől ne félj. Szabaddá tesz, hogy nem kell papíron keresned a választ ilyen értelemben, hogy vajon most, amit tenni akarok, arra konkrétan van-e dolog, van-e írás a Bibliában, egy csomó mindenre nincs. És Krisztus lelke mégis vezeti a mai hívőt. És ma is hozzászólhatunk olyan dolgokhoz, amiről egyáltalán nem ír a Biblia. Nem új kijelentést keresünk, és nem új kijelentést tanítunk, mert az már tévtanítás lenne. Csak egyszerűen kérjük, hogy Urunk, vezess! Uram, vezess! És elhiszem, amit ilyen egyszerűen fogunk olvasni a Róma 10-ben majd, ha odaérünk, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Aki valóban a lélek által bűnbánatot tart, az bocsánatot kap. Aki Krisztusnak elkötelezi magát, azt ő átöleli, és végtelen szeretetéről biztosítja. Aki Krisztusé lesz, így felszabadul a törvény betűjének régi rendjeitől, de arra szabadul fel, hogy Krisztushoz kösse az életét. Mert összefoglalom, a lélek új rendjében mi szolgálunk, ami azt jelenti, hogy a lélek leleplezi a hamis kívánságot. Valóban. Olyan dolgokban is, ahogy említettem, amiről egyébként nem ír szó szerint a Biblia. A mai kihívások között is vezeti Isten az ő népét. Vagy gondoljatok a hegyi beszédre. Ugye sokan tényleg megütköznek rajta, hogy ez lehetetlen. Hát ilyet nem lehet megcsinálni, hogy megütnek jobbról, oda tartom balról, elveszik egyik ruhámat, odaadom a másikat. És ezt valaki megpróbálja a betű szerint csinálni, tehát ilyen görcsösen. Mert itt van az új szövetségben, ez valami új törvény, gondolja az ilyen ember. Hát megpróbálom, megpróbálok a hegyi beszéd szerint élni. Hát nem fogod tudni megcsinálni, testvér, előre borítékolom. De, ha naponta Jézus Krisztusba kapaszkodsz, ha naponta vele élsz és vele jársz, akkor magadtól fogod megteremni ezeket a gyümölcsöket. Akkor egyszer csak észre fogod venni, hogy na hát, tényleg odaadtam a másik ruhámat is. Na hát, jó arcul ütöttek, én meg szeretettel válaszoltam. De gonosz ez az én ellenségem, én meg imádkozom érte. Mert ezt már a Szentlélek termi benned. És ezt nem azért csinálod, mert kibetűzted a Máté evangéliuma 5-6-7. Fejezetéből. Értitek, testvérek? Erről beszél itt az ige, hogy nem a betű óságában, régi rendjében szolgálunk, hanem a lélek új rendje szerint, akik Jézus Krisztussal élnek és járnak, azokat ő vezeti. Ahogy Pál írja Róma 8-ban, akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. És ugyanerről beszél, amikor az Úr azt mondja a János 15-ben, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. De velem tudtok. De általam tudtok a hegyi beszéd szerint élni. Ne aggodalmaskodjatok, és bocsánat, ne görcsöljetek rajta. Bízzatok bennem. Imádkozzatok hozzám. Igen, olvassátok az igét, és a lélek a megfelelő pillanatban eszetekbe jutatja, és a lélek megtermi a gyümölcsöket bennünk és bennetek. Mert a lélek nem hiteget azzal, és ez a következő, ugye a bűnnél végigmentünk ezeken a fokozatokon, most ugyanígy végveszem röviden a lélek által. Az első tehát az volt, hogy a lélek új rendjében szolgálunk, vagyis a lélek leleplezi a hamis kívánságot, valóban leleplezi azt, ami hamis volna az életemben. Ugyanakkor a következő, a lélek nem hiteget azzal, hogy a törvényt meg tudom tartani, nem hiteget ezzel. Ha ezt elhiszed, törvényeskedővé leszel. Visszataszítóvá válik a hívő életed. Ha elhiszed, hogy te meg tudod tartani a törvényt. Vannak emberek, akik ezt elhiszik magukról, sajnos óriási csalódásokat okoznak másoknak, aztán előbb-utóbb maguknak is. Akkor szembesülnek vele, hogy mégse tudom megtartani. De nem is erre vezet a lélek, nem hiteget. Nem hiteget, hanem azt mondja, amit a holnapi ígében fogunk olvasni, a Róma 7.21-től olvasom, figyeljétek csak, mit mond Pál apostol. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. A lélek tehát nem hiteget azzal, hogy meg tudod tartani a törvényt, de amikor vezet, abszolút az Isten gondolatai, az Isten parancsolatai szerint vezet. Így megmaradhatsz és megmaradhatok alázatban. Mert amit én jót termek, amikor én a törvény szerint teszek valamit, az az Isten dicsőíti, és nem engem. Az a Szentlélek gyümölcse, és nem az én emberi jó neveltségem, vagy valamiféle produktum az életemben. És végül a lélek szembesít a bűnömmel, de nem depresszióba, és nem is görcsös hívő életbe vezet. Nem ebbe kerget, semmiképpen nem öngyilkosságba, hanem újra és újra Krisztushoz vezérel, mint egy áldott jó pedagógus. A Galata 3.24-ben írja ezt Pál, a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünké lett. Isten lelke így használja a törvényt, jól használja a törvényt. Krisztushoz vezérlő pedagógusunká lett. És mindebből egy alázatos, csak Krisztussal dicsekvő, cselekvő szeretet lesz. Járj vele naponta, bíz benne teljes szívből, és megéled, megéljük együtt. Amit a Máté 22-ben olvasunk nagy parancsolatként, szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd a másik embert, mint magadat. És összefoglalja mindezt Pál egy mondata a Galata levélben. Ha lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint. Krisztushoz kötve, szabadon. Krisztushoz kötve, szabadon. Amen. Énekszóban feleljünk a hallott ígéret, testvéreim, a 469. dicsérettel. A 469. dicséretnek énekeljük most a 3. és 4. versét. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet. Imádkozzunk. Úr Jézus, mit is mondhatnánk? Hadd legyünk egészen őszinték, megvalljuk neked, hogy mi hánykolódunk két véglet között. Hol könnyelműen bánunk a te szavaiddal, a parancsolatokkal, hol pedig görcsösen próbáljuk megtartani azt, és olyan izzadságszagúvá válik egész hívő életünk. Urunk, köszönjük neked, hogy te a keskeny utat ajánlod, és erről tanítasz az apostolon át, hogy ragaszkodjunk hozzád mindig, minden körülmények között, hogy semmit ne tegyünk nélküled, hogy ne fogjunk bele imádság nélkül dolgainkba, hogy mindig vezethess a te lelkeddel. Urunk, köszönjük neked, hogy mi szabadok lehetünk az írott parancsolattól, mert ez eltávolíthat tőled. ha mi csak azt nézzük, ami le van írva, és nem figyelünk a te lelked vezetésére. De köszönjük neked, hogy a te lelked soha nem vezet úgy, hogy törvényszegők legyünk. Köszönjük, Urunk, hogy akik a tiéd, azokat valóban figyelmezteted. Eszünkbe juttatod a megfelelő mondatot, eszünkbe juttatod, mit kell, hogy tegyünk, vagy mitől kell, hogy őrizkedjünk. Taníts minket, Urunk, erre a boldog rabságra. Hadd éljünk a törvénytől szabadon, Krisztushoz ragaszkodva, te hozzád ragaszkodva. Urunk, köszönjük, hogy a te lelked él, és a te lelked munkálkodik. És köszönjük, hogy aki neked adja magát, mert szembesült a törvény által az elveszettségével, azt te elfogadod, annak megbocsátod bűneit, és adsz egy új életet, amelyben teremhet jó gyümölcsöket, de soha nem dicsekedhet. Soha nem mondhatjuk magunkról, hogy már elértük, már tökéletesek volnánk, de elmondhatjuk azt, hogy te az vagy. És te tökéletesen szeretsz, tökéletesen vezetsz, és ha figyelünk rád, bizony jelzed, amikor vétünk, és ha figyelünk rád, bizony megmutatod, hogy mi az a jó cselekedet, amit rajtunk keresztül akarsz fékezvinni. Köszönjük, Úr Jézus, mindezt neked, köszönjük, hogy felszabadítasz, és egyben magadhoz kötsz, de ez a hozzád való kötődés életünk legnagyobb kincse, legnagyobb ajándéka. Hiszen akik már itt a földön a tieiddé lettek, örökre azok maradnak. Mert akik a Krisztuséi, azoké a menny. Mert akik a Krisztuséi, azok tudják, minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Köszönjük, Urunk, a te tanításodat, köszönjük szeretetedet, köszönjük, hogy most is munkálkodsz bennünk. Kérünk, hallgasd meg, amikor eléd tárjuk életünket, kérjük áldásodat, védelmedet, gyógyító kegyelmedet szeretteink életére, vigasztalásodat a gyászolók számára. Kérünk bölcsességet vezetőinknek, akár az egyházban, akár a világban. Kérünk, hogy ez a mai nap is legyen a te akaratod szerint, Urunk. Te tudod, hogy mi vár Európára és így hazánkra. Köszönjük, hogy mi te rád nézve valhatjuk meg. Mi azt szeretnénk, Urunk, hogyha te lennél Úr, és valóban egyedüli Úr lennél a magyar nemzet fölött, itt és a határokon túl is. Kérünk, használj minket ebben a szolgálatban, hogy rád mutatunk, hogy a veled való járás örömét, szabadságát megmutatjuk, hogy sok-sok ember visszatérjen hozzád ezen a kontinensen, és ne kelljen netán más ideológiák, más vallások szerint élni, berendezkedni. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, hiszen felelősek vagyunk. Így kérjük, hallgass meg imádságunkat, áld meg családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat, áld meg a fiatalokat, az új nemzedékeket, áld meg minnyájunkat a te nagy szeretetedből. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.